Ha érdekel, hogy hogyan segíthetik a különböző bioinformatikai módszerek a régészek munkáját, vagy hogy hogyan készül egy arcrekonstrukció, akkor tarts velünk! Sziasztok, ez itt az ELTE TTK podcastjének legújabb része, és most a régészetbe és a genetikai elemzésekbe fogjuk magunkat belevetni. Itt van velem a stúdióban Kis Viktória, a Hunrend BTK Régészeti Intézetében működő lendületmobilitás kutatócsoport vezetője, és Gerber Dániel, aki az ELTE TTK végzős biológus doktorandusza, és a Hunrend Archeogenomikai Intézetének bioinformatikusa. Szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban.
És üdvözlök mindenkit, csak köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
Nemrégiben Balatonkeresztúr határában került elő az a tömegsír, amit elkezdtetek elemezni. Hogyan bukkantatok rá?
Hát igazából nem mi bukkantunk rá, tehát megpróbálom röviden elmondani ennek a keret történetét. 2003-2004-ben volt ez a feltárás Balatonkeresztúron, ahol a M7-es autópálya megelőző feltárásai zajlottak, és Fábián Szilvia kolléganőnk tárta fel azt a lelőhelyet, amelyen előkerült egy 8 egyént tartalmazó tömegsír, egy többes temetkezés. Ez volt, ami először felkeltette az érdeklődésünket ez iránt, a lelőhely iránt. A másik érdekesség viszont az volt, hogy olyan csontvázas temetkezések is kerültek itt elő, amelyek mellett semmilyen melléklet nem volt. Tehát talán az egyik sírban voltak apró ékszerek, vagy két sírban apró ékszerek, de igazából olyan kerámia, vagy olyasmi, amit régészetileg ezeket tudtuk volna keltezni, ilyen nem volt. És számos lelőhelyen ismertünk már ilyeneket, és ez nagyon érdekes szemponttá tette ezt a lelőhelyet, hogy lehet-e esetleg a hagyományos oldalt fekvő, úgynevezett zsugorítva, tehát alvópozba eltemetett emberek, és a 8 egyént tartalmazó gödörben elhelyezett emberek között bármiféle kapcsolat, genetikai rokonság. Eleve a keltezése is érdekes ennek, mert ugye mi régészeti módszerekkel nem tudtuk ezeket keltezni, és korábban ezeket a egyszerű melléklet nélküli sírokat nem annyira foglalkozott velük senki, amíg a genetika be nem jött a képbe, és ez tette őket igazán érdekessé, és így kezdtük el őket aztán radiokarbon módszerrel keltezni, és így haladt aztán tovább ez a témának a kutatása.
Milyen régészeti módszerekkel lehetett volna keltezni ezt a sírt? Tehát mondtad, hogy nem lehetett, de hogy miért?
Hát mondjuk azokban a temetkezésekben, ahol vannak régészeti leletek, ott a kerámia alapján, a fémtárgyak alapján, tehát ha olyan jellegzetesebb ékszerek vannak, azok alapján nagyon jól lehetett volna őket egy úgynevezett relatív kronológia szerint elhelyezni. Azt nagyjából gondoltuk, hogy ők a bronzkorra tehetők, illetve az ásató Fábián Szilvia részkorinak gondolta ezt a 8 egyént tartalmazó sírt, mivel a részkorból is ismerünk ilyeneket. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy az antropológus Köhler Kitti, aki vizsgálta a csontokat, ő azt mondta, hogy egy olyan koponyaformát lát, ami bronzkor előtt nem volt, úgyhogy ő a bronzkorra tette le a voksát.
Ez mindenképp érdekesen hangzik.
És utána az abszolút keltezés, tehát a radiokarbon vizsgálatok egyértelműen bronzkorra datálták mind a normál temetkezéseket, ez ugye itt 12 sírról beszélünk, illetve a 8 ember esetében is 2-ből vettünk mintákat, és így keltesztük őket.
Hogyan kapcsolódik egy ilyen kutatásba egy biológus?
Hát rám sózták. Gyakorlatilag így indult a történet, bár megmondom őszintén, hogy az én érdeklődési körömnek azért eléggé megfelelt az, hogy egyébként is ilyen őskori dolgokat jobban szeretem. 2019-ben került szóba, akkor már voltak előzetes genetikai, meg izotóp adatok talán, meg radiokarbonatok erről a lelőhelyről, viszont akkor még csak a 8 fős tömegsír volt vizsgálva. És szóba került az, hogy nem csak ezt a keresztüli lelőhelyet, hanem az országban több lelőhelyről is, hogy gyűjtsünk még mintákat, vizsgáljuk őket genetikailag. Nekem olyan szempontból jött jól ez a történet, hogy hát én akkor már a doktori munkámat csináltam, Nem ez volt a fő témám, de én akkor úgy álltam ehhez a dologhoz, hogy hát B-tervnek vagy C-tervnek jó, hogy amúgy is érdekes, amúgy is meg kell csinálni. Az akkori doktori témámat azt Toulouse-ban, Franciaországban kellett volna megcsinálnom, de hát tényleg úgy voltam vele, hogyha bármi közbe jön, egy világjárvány, egy háború, egy akármicsoda, aminek hát tudtuk, hogy akkor semmi esélye nincsen természetesen, de hogy azért mégiscsak legyen valami, és hát ugye a Covid az jött, a toulouse-i munkát az teljesen elsöpört, és akkor onnantól álltunk neki ennek a temetkezésnek a, illetve az egész régészeti horizontnak, mert ugye nem csak a tömegsíról volt akkor már itt szó, hanem 12 másik holtestről, összesen egy ilyen 8-900 év volt az, amit lefettek ezek a sírok, és akkor ebből a tömegsír volt a legfiatalabb, és akkor igazából arra volt, ez egy ilyen úgynevezett transzekt analízis volt, eredetileg arra voltunk kíváncsiak, hogy további élés hogyan van, ki volt alapnépességhez, tehát egyébként más Kárpát-medencei népességekhez hasonlítanak-e azok, akik itt vannak, de kicsit ilyen tampon nélkül álltunk hozzá, hogy hát valamit csináljunk velük, de hát aztán érdekes dolgok kiderültek, meg nagyon sok módszerfejlesztés is zajlott aztán a kutatás alatt.
Hogy néznek ki ezek a genetikai elemzések?
Mintavétellel kezdődik minden, és egyébként ez egy nagyon fontos fázisa is a genetikai vizsgálatoknak, és most nem konkrétan arra gondolok, hogy most akkor a csontot direktben megmintázok, és akkor abból megcsináljuk a DNS, hanem egyáltalán, hogy miket válogatunk be, ugye ezelőtt beszéltem erről, hogy itt azért egy nagyon jól karakterizálható társaságról volt szó, mind régészetileg, mind genetikai, mindenféle szempontból, egy kompakt csapatról. Onnantól, hogy ez megvan, különböző szempontok alapján maga a mintasor összeválogatva, a genetikai mintázás az nálunk az Archeogenomikai Intézetben zajlik egy mindentől elhatárolt steril munkaállomáson, ahol jellemzően a fogat, vagy még jellemzőbben az úgynevezett pars petrózát, vagyis a sziklacsontot vágjuk ki a koponyából, ugyanis ez tartalmazza a legtöbb DNS-t archaikus mintákban, és akkor onnan indulhat meg a DNS izolálás, DNS könyvtárkészítés, és akkor a végén zajlik a szekvenálás, és akkor a szekvenálási adatok elemzése az pedig már szintiszta bioinformatikai munka. Ott nem csak a genomnak a rekonstrukciója zajlik, hanem akkor onnantól kezdve a különböző alapstatisztikáknak az elvégzése is, illetve hát a későbbiekben a populációgenetika, vagy bármi más, amire kíváncsiak vagyunk.
Ez akkor igazából egy biológus, aki ilyesmivel foglalkozik, neki végig kell követnie és az egész folyamatot onnan, hogy mintát vesz, bemegy a laborba, de utána még azért a gép előtt is nagyon sokat kell ülni.
Igen, pontosan. Természetesen nem én csináltam végig az egészet, tehát én például a laborba kis túlzással nem is tettem be a lábamat. Most a mintavételnél azért úgy ott voltam, de alapvetően azt se én csináltam. Az én elsődleges munkám az a bioinformatikai elemzés, tehát hozzám tényszerűen úgy került oda az adatsor, hogy akkor a szekvenátorból megérkezett, és akkor ott voltak a nyers adatok, és na akkor innentől lehet vele dolgozni. Uh-huh. Az pedig vannak meghatározott mozzanatok ebben, de bizonyos szempontból eléggé fluid, hogy mit lehet egy ilyen adatsorral kezdeni. Tehát mindig helyzet hozza, hogy lehet egy ilyet kiértékelni.
És itt voltak különböző dolgok, amikre te szerettél volna ránézni, amikről úgy gondoltad, hogy ez a genetikai elemzés rá tud mutatni. Tehát volt-e valami cél, vagy pedig csak elindultál az elemzéssel, és onnan?
Hát ennél azért kötöttebb volt. Az alapvető cél a populációgenetikai vizsgálat volt. Egy populációgenetikai vizsgálatban alapvetően az tartozik bele, hogy térben, időben egy meghatározott adatbázishoz képest valahogyan el tudjuk a genetikai térképen helyezni az adott illetőket, lássuk, hogy esetleg honnan származnak, mondjuk milyen régióból, nyilván itt a genetika olyan értelemben kapcsolódik a földrajzi területhez, hogy mondjuk egy háttéradatbázisban, hogyha van mondjuk egy alapvető egy népesség, ami X területről származik, és mondjuk hozzájuk köthető egy tőlük távol elhelyezkedő populáció, akkor ott feltételezhető kapcsolat, feltételezhető valamilyen vándorlási útvonal. Ilyen jellegű populációgenetikai dolgok azok, amik mint populációgenetikai vizsgálat az ott van az étlapon, úgymond. És hát ezen felül PhD hallgatóként azért kicsit ilyen szájbontogatásként úgy próbálkoztam mindenféle egyéb dolgokkal, újfajta megközelítésekkel, ugyanis nem annyira egyértelmű. Tehát ez ilyen nagyon jól hangzik, hogy jó, hát akkor megmondjuk, hogy honnan van, meg megmondjuk, hogy kikből van összerakva, de az a helyzet, hogy főleg a bronzkorra egyszerűen olyan átjáróház lett Európa genetikai értelemben, hogy nagyon nehéz bárkit is közvetlenül valakihez kötni, mert persze vannak elhatárolható népcsoportok, genetikai értelemben valamennyire elhatárolható népcsoportok, de igazából már inkább csak régiókat, vagy ilyen kronológiai kategóriákat lehet elkülöníteni, tehát például meg lehet mondani, hogy ők még úgy jobban hasonlítanak. Az 1000 évvel korábbiakra ők most egy ilyen frissen összejött, akármicsoda, tehát hogy ott ez egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult, meg sok szempontból képlékeny időszak, és ez nagyon megnehezíti az ilyen jellegű vizsgálatokat egyébként is. És a módszertanban emiatt kell kreatívnak lenni igazából.
Régészeti szemszögből is látható ez a keveredés, tehát hogy mondtuk, hogy ez egy ilyen eléggé keveredős volt. Tehát például a kultúrák, amik itt a térségben jelen voltak, az akkoriban hogy nézett ki?
Nekünk éppen ez volt az egyik nagy kérdésünk ennek a lendületkutató csoportnak, amit az elején említettél, hogy mennyire lehet a régészetileg, amikor mi látjuk, hogy korszakváltások vannak, új közösségek jelennek meg, vagy pedig éppen azt látjuk, hogy itt valami kevert anyagi kultúra látszik, hogy ők valóban mit lehet tudni az ő eredetükről, vagy egyáltalán hogyan kerültek a mai Magyarország területére. És ebben az időszakban nagyon gyorsan teret nyer a hamvasztás. Ugye a Krisztus előtt 2500 és 1500 közötti időszakról beszélünk, hát körülbelül Krisztus előtt 2000 táján jelenik meg, és viszonylag rövid idő alatt a Dunántúlon, és aztán még nagyobb területeken is ez lesz a legjellegzetesebb és domináns temetkezési ritus. Tehát tulajdonképpen genetikai információ korábban nem is nagyon lehetett róluk, és ezért is kezdtük el ezeket a például szokatlan településeken előkerülő településtemetkezéseket vizsgálni, akik nem hamvasztva, hanem valamilyen okból csontvázasan, tehát egyszerűen behelyezték őket gödrökbe, így temették el őket. Amit az időről még el lehet itt mondani, hogy tehát végül is az derült ki, hogy a 12 ember, ők az úgynevezett kisapostagi kultúrának hozzájuk köthető. Őróluk egyébként a régészeti kutatás már az elmúlt 100 évben többször felmerült az a vélemény velük kapcsolatban, hogy ők valahonnan kívülről érkezhettek a Kárpát-medencébe, mert egy egészen érdekes kerámia díszítési módot használtak, ami hasonlít a zsinór díszítésre, de nem egészen az, és tulajdonképpen a mai Ukrajna a Dnyeper folyó vidékéig vezették őket vissza, hogy ők valahonnan onnan a Kárpát-medencét északról megkerülve végül aztán a nyugat felől érkeztek volna a Dunántúlra. És számos más olyan közösségnek a temetkezését is igyekeztük a projektünkben vizsgálni, akik hasonló módon távoli területekről vándoroltatta ide őket az előző kutatás. Ezt szerettük volna a ma elérhető 21. századi módszerekkel igazolni, cáfolni, elmondani, hogy erről a mai tudással mit lehet elmondani.
A genetikai jellemzést követően mit tudtál mondani a tömegsírnak a személyeiről? Milyen kapcsolatban voltak esetleg egymással?
Igazából a tömegsírról nem lehet anélkül beszélni, hogy az előzményekről ne ejtsünk néhány szót. Ezt érdemes tudni, hogy összesen három, tehát nem kettő, hanem három horizontot sikerült elkülöníteni ezen ezen előhelyen. És a legkorábbi horizontban mindössze egyetlen egy sír tartozott, és az annak a sírnak semmi köze nem volt, azt a genetikai értelemben legalábbis semmi köze nem volt az utánuk jövő kettőhöz. A második horizontba tartozik ez a néhány különálló, összesen 11 temetkezés, csontvázas temetkezés, és a harmadik horizont a tömegsír. És azt előzetesben most így gyorsan el lehet mondani, hogy voltak éppen a második horizont, az közvetlen genetikai, és igazából nem mondom nagy hülyeséget, hogy azt mondom, hogy kulturális előzménye is a harmadik horizontnak. Viszont, mivel ugye ez egy korábbi horizont, genetikai értelme sokkal közelebb áll a tényleges forráshoz. Tehát az, ahogy régészetileg az sejthető volt, tényleg kívülről érkeztek, valóban ez az Ukrajna környéki forrás, ez a legjobb tippünk arra, hogy genetikailag is az a legjobb tipp arra, hogy ebből a régióból érkeztek. Ami nagyon érdekes velük kapcsolatban az, hogy egy úgynevezett vadászó gyűjtögető, olyan nagy mennyiségű vadászó gyűjtögető örökséget hordoztak magukban, ami ebben a korszakban már egyáltalán nem volt jellemző, de egyébként a korábbi időszakokban sem láttunk túl sűrűn ehhez hasonlót. Most a vadászó gyűjtögetőkről azt kell tudni, hogy ők voltak kvázi Európa őslakói, nagyjából a neolitikus forradalomnak a kezdetét, tehát időszámításon került ilyen 8000, jól mondom, körülbelül addig, és amikor a földműves csoportok elkezdtek elterjedni Európában, tehát ez egy genetikai expanzió is volt, akkor ezek a földműves csoportok kiszorultak, vagy bekeveredtek ezekbe a csoportokba. És azt találtuk, hogy valahogyan, és arra azt gondolták nagyon sokáig, hogy időszámításon került ilyen legkésőbb 3000 környékig ezek a vadászó gyűjtögetők kihaltak. És akkor itt van egy 1000 évvel későbbi csoport, egy 1000 évvel fiatalabbi csoport, akik meg ilyen magas, nagy mértékben tartalmazzák ezt. Ráadásul a genetikai vizsgálatból kiderült, hogy ezt nem régóta hordozzák magukban, hanem néhány generációval korábban keveredtek össze ezekkel a vadászó gyűjtögetőkkel, ami azt jelenti, hogy létezett valahol egy szintiszta vadászó gyűjtögető forrás, ami egyébként egy egészen elképesztő dolog, hogy ez így volt. És mindegy, ennyit a
előzmény.
Az előzményről, és akkor a harmadik horizont, meg ennek igazából ez is nagyon fontos, hogy az apai ági közvetlen folytatása, tehát hogy apai oldalról rokonai a sírban nyugvó emberek az előzménynek. Anyai oldalról látszik, hogy a saját csoportokon belül is történnek házasodások, viszont valahogyan kívülről is érkeztek. Tehát már ezt a vadászó gyűjtögető komponens nem, vagy nem olyan mértékben tartalmazó csoportokból érkeztek kívülről. Maga a tömegsír egyébként nem egy családi temetkezés, vagy nem egy jellegzetes családi temetkezés volt. Volt benne egy kétpetű ikerpár, egy apa-fia páros, illetve az apának vagy az unokaöccse, vagy a féltestvére volt még eltemetve, és nagyjából ennyi. Tehát, hogy volt benne három olyan holtest, aki egyértelműen abba a populációba tartozott, de közvetlen rokonság az nem volt a többi személlyel. És igazából ez a fajta összetétel, ez leginkább arra hasonlít, mint amikor mondjuk egy kis közösségből véletlenül válogatunk ki embereket. És lesznek köztük rokonok, lesznek köztük távolabbi rokonok, meg lesznek köztük olyanok, akik egyáltalán nem rokonai egymásnak, és önmagában ez az összetétel nagyon-nagyon hasonlította, vagy hogy fogalmazom ezt meg, ez a fajta összetétel Kicsit igazolta azt az elképzelést, amit még annak idén Kühler Kitti támasztotta a tömegsírral kapcsolatban, hogy ők valamilyen járványos megbetegedésben haltak meg, ugyanis sérülés nem volt a csontokon. Látszott, hogy egyébként szépen temették el őket, tehát nem csak úgy bedobálták őket a gödörbe, hanem gonddal fektették be őket. Ilyen nagyon érdekes, ilyen összefonódó pozícióban.
Ez lett volna egyébként a kérdésem, hogy tényleg mondjuk régészeti szempontból ez mit mondhat, hogy egymáshoz rokonságilag nem annyira közel álló emberek kerülnek egy sírba, de akkor ez most így nagyjából meg lett fejtve.
Hát ez egy érdekes kérdés valóban, ugye korábban erre sem volt mód, hogy genetikai kutatások nélkül ilyen következtetéseket tegyen a régészet. Tehát ez tényleg nagyon izgalmas. Amennyire tudom, az eredmény jött ki, hogy valóban a genetikai adatok is azt mondhatják, hogy ezek egy kis közösségek.
Igen, feltétlenül.
Tehát ez az elemzés is alátámasztja, hogy ők valóban, bár nem házasodtak egymással, tehát erre gondosan vigyáztak, ez az egész bronzkorban jellemző, hogy rendszerint exogám házasodási szokásokat követtek, tehát távolabbi területekről választottak maguknak feleséget a férfiak. Nagyon sok érdekes dolgot adott hozzá ez a kutatás, ami eddigi információinkhoz. Tehát ugye az is felmerült, hogy a csontvázas temetkezések és a tömegsír között van 500 év körülbelül, és hogy valóban ez a közösség tovább élt. Korábban voltak olyan temetők, ahol megfogható volt, hogy illetve egy igazi olyan temető van Bonyhádon, ahol végig lehet követni, hogy a csontvázas temetkezési rituson hogyan térnek át fokozatosan a hamvasztásra. Urnába is temették őket, illetve szórt hamvasztásosan, tehát amikor a hamvakat a sírföldjére szórják. De az, hogy itt valóban a genetikai eredmények is támogatják és bizonyítják azt, amit mi mondjuk a kerámiának a vizsgálata alapján meg tudtunk állapítani, az tényleg az utóbbi 100 évnek egy nagyon fontos eredménye. Tehát korábban tényleg a régészeti módszerek, a tipológia alapján tudtunk arra következtetni, hogy az edény művességgel meglátható mintázat, az hogyan alakul az időben. Ugye úgy hívjuk azt a közösséget, amelyiknek a maradványait a tömegsírban tártuk meg, őket már mézbetétes kerámia kultúrájának hívjuk, mert ők továbbfejlesztették ezt az edénydíszítést, és elkezdték mézzel kitölteni a díszítéseket, és egy nagyon karakterisztikus, szép kerámiát alakítottak ki, amit a területükön kívül is egyébként sok helyen előkerül, és ez egy másik izgalmas kérdés volt, hogy itt kereskedelmi kapcsolatokról beszélünk, vagy valóban ezeknek az exogám házasodási szokásoknak a lenyomatát látjuk, hogy a kerámiát a nők vitték magukkal, és a helyben is megpróbálták előállítani. Sokféle más régészeti módszerrel is próbáltuk ezt vizsgálni, tehát például a petrográfiával megállapítható, hogy helyben készült-e az az edény, vagy máshonnan vitték oda. És ezzel kapcsolatban is Daninak nagyon érdekes eredményei voltak, hogy igazából az a kapcsolatrendszer, amit a kerámia jelzett, a mögött egy érdekes genetikai lenyomatot is ki lehetett mutatni.
Igen, határozottan látszik a vándorkereskedőknek a jelenléte, hiszen a csemedencéig megjelennek, és egyébként valószínűleg nem nők vitték, mert hogy az apai vonalak is megjelennek ezeken a távoli területeken, tehát lehet feltétlenül. Hát vagy kis családok, tehát hogy igazából ennyire nem tudjuk még részletezni, hogy hogyan zajlott ez a dolog, de teljesen egyértelmű, hogy az edényekkel együtt emberek is vándoroltak, és maradtak helyben, nemzettek gyereket, tehát leszármazottakat is találunk ezeken a távoli területeken. Ami legérdekesebb volt ezek közül, az a Tollensében talált, hát ezt tömegsírnak lehet mondani, nem a
Hát ez egy csatahely, az egy nagyon izgalmas, egy bronzkori csatának az ott elhunyt emberek kerültek elő olyan módon, hogy valószínűleg a patak partján a holttesteket így belehajigálták a patakba, és egy nagyon alacsony vízállásnál találták egyszer ezen a németországi lelőhelyen azt, hogy úristen, itt embercsontok állnak ki a patakmederből, és aztán erre szisztematikus kutatásokat végeztek, és az már egy később bronzkori időszak.
1300-1200 időszámításon kellett valahogy így.
Tehát ennek az időszaknak a úgy néz ki, hogy egy olyan csatája játszódott le ott, amit valószínűleg egy hídon való átkelő helyért, tehát egy kereskedelmi útnak a megvédéséért zajlott valószínűleg, és azt a még genetikai vizsgálatok előtt kimutatták, hogy a stroncium-izotopos elemzések alapján nem helyi az ott eltemetett embereknek egy része, és az derült ki, hogy valószínűleg a mai Prága környékéről, tehát a mai Csehország területéről béreltek fel zsoldosokat, és az volt az érdekesség, hogy Dani a mi Közép-Dunántúli temetkezéseinkben ezzel a társasággal való kapcsolatot tudott kimutatni. A kapcsolódási pont részben a bronz egyébként, ami ugye a bronzkornak az egyik legfontosabb jellegzetessége, hogy részből és ónból állítják elő ugye a tárgyakat, a bronz tárgyakat, ékszereket, fegyvereket, mindent. És pont a Császászi Egyszerűség az egyik olyan terület, ahová látszik, hogy ennek a Dunántúli Társaságnak a kapcsolatai odáig vezettek. Nyilvánvalóan onnan is próbáltak, valószínűleg az ont próbálták meg onnan beszerezni, mert azt ma már tudjuk, hogy a rezet viszont a szlovákiai térségben, a Garam vidékéről szállították leginkább a Dunántúlra.
Így az adás vége felé közeledve azért még szeretném, hogyha szó esne a módszertani újításokról, amikkel a különböző genetikai betegségeket tudtátok vizsgálni.
Genetikai betegségeknek a vizsgálata archaikus populációkban az nem teljesen igaz, hogy nem volt már, mert igazából próbálkozások már voltak arra, hogy valamiféle egy-egy meghatározott genetikai, nem is feltétlenül betegséget, hanem mondjuk olyan, mint a laktózintolerancia ezeknek az evolúciós történetét feltárni. Egyik egész komoly cikkek vannak erről. De olyan jelleggel, hogy mint egy ilyen rutinpanel, mint ahogy mondjuk ezekben a, azt mondjuk nem tudom, hogy mondjuk ez a commercial kit, tehát ez a kereskedelmi célú genetikai vizsgálat, mint ahogy ezek ajánlják fel, hogy ilyen genetikai betegségekre szűrnek például, ilyen jellegű dolgot nem csináltak még. És nem mondom azt, hogy feltétlenül az enyém az, ami így a végé, és akkor ez egy mekkora nem tudom én micsoda, de ebben a formában, amennyire tudom, ez volt az első, amit így egy ilyen 5000-es MP-s panelt ráeresztettem erre a ezekre a genomokra, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán mi az, ami kijöhet, és akkor hát ezek között voltak érdekes találatok. Nem mindenhol lehet megmondani, sőt, hát igazából a legtöbb esetben nem lehet megmondani, most ténylegesen az adott genetikai hajlam, ugye genetikai hajlamról beszélünk itt, nem pedig egy konkrét meglevő kórképről, ugye most ez tényleg megjelent, tényleg nem jelent meg. Az antropológiai bizonyos esetben régészeti bizonyítékokat is figyelembe véve, némely esetben valószínűsíthető, hogy ténylegesen megjelentek a tünetek. Tehát például a 8 fős tömegsírban volt egy egyén, akinek vele született csípőficama volt, illetve a koponyá is egy kicsit olyan, hát amennyire antropológiai vizsgálat ott már ezzel kapcsolatban nem zajlott, de amennyire én képekről meg tudtam állapítani, az eléggé hosszúkás arca volt a többiekhez képest, és nála például az úgynevezett Lignate-szindrómára utaló genetikai variást sikerült detektálni, ami egy olyan genetikai kórkép, ami pont ilyen jellegű testi elváltozásokat okoz, hogy vele született csípőficam, kicsit megnyúlt arc, illetve mentális retardáció is jár vele. Hát most, hogy ez igen, tényleg ez az...
Nehéz
megmondani. Ami inkább módszertani újítás volt itt, az a kromoszoma rendellenességeknek a kimutatása, de most konkrétan ilyet, amennyire tudom, viszont tényleg nem csinált még senki, hogy hát ugye nagyon töredékes DNS-sel dolgozunk, tehát itt nem az van, hogy az ember belenéz a mikroszkóba, és akkor megszámolgatja a kromoszómákat, hogy na akkor ott egyet több van a 21-esen, és akkor na bankor, hanem különböző statisztikai, biostatisztikai megközelítéseket kell hozzá alkalmazni, hogy a szekvenátumból meg lehessen állapítani azt, hogy az adott illetőnek, hát egyébként a genetikai nemet is az alapján állapítjuk meg, hogy mondjuk az Y-kromoszómát ki tudjuk mutatni, nem tudjuk kimutatni, az X-kromoszóma az kétszeresen van, vagy egyszeresen szerepelt, és akkor erre csináltam egy statisztikát, és akkor például ez alapján derült ki, hogy volt egy ilyen, az egyetlen különálló gyerek sírban fekvő gyerek, akinek két Y-kromoszómája volt. Ez az úgynevezett szuperférfi, legalábbis ugye így terjedte, hogy szuperférfi, na most, hogy tényleg szuper volt, meg most ez vagy így volt, vagy nem, ez egyre több tanulmány szól arról, hogy hát ennek annyira fenotípusos megjelenése nem igazán van, vagy ilyen nagyon eseti jelleggel, de minden esetre az, hogy egyáltalán sikerült egy ilyet kimutatni, már ez is egy jó eredmény volt, és hát innentől mondjuk rutinszerűen lehet alkalmazni, és akár Dankorra, Turner-szindrómára, vagy bármi kromoszoma rendellenességgel járó genetikai betegségre ezt egy ilyen archaikus adatsort viszonylag könnyedén le lehet szűrni.
Mi a haszna ilyen régi mintákat, ősi mintákat elemezni ilyen genetikai betegségekre?
Hát egyrészt nagyon menő.
Persze,
igazság szerint lehet itt ilyen nagy szavakkal dobálózni, hogy majd aztán akkor az epidemiológiai, meg modern epidemiológiai kutatásokhoz hogy fog hozzájárulni, és a többi, és a többi. Én a magam részéről arra számítok, hogy minél több ilyen jellegű vizsgálat jön a képbe, hát most egyelőre SMP-ket, tehát egypont polimorfizmusokat vizsgáltunk. Na most Az, hogy ennek nekiálltuk, láttuk, hogy sikeresen lehet dolgokat kimutatni. Vannak ennél sokkal bonyolultabb genetikai mutációk, amik egyszerűen technológiailag nehéz megközelíteni, az, hogy tehát annyira biztosan sikerüljön kimutatni, ráadásul ennyire töredékes DNS esetén. Tehát az egyik folytatás az, hogy technológiailag lépünk egyet tovább, és megpróbáljunk olyan variánsokat keresni, amiket egyébként bioinformatikailag nehéz vizsgálni. Ennek lehet az a gyakorlati haszna, hogy mondjuk olyan esetekben, ahol szintén kevés DNS-el rendelkezés a klinikumban, például anyai vérből származó magzati DNS esetén is akár ilyen jellegű módszerek később alkalmazhatóak lesznek. Ez így nagyon a távoli jövő, csak mint potenciál van ilyen ebben a típusú vizsgálatban is. Másrésztről meg ugyanúgy, ahogy a laktózintoleranciának a vizsgálata volt, hogy konkrétan egy ilyen evolúciós útvonalat, vagy evolúciós utat tártak fel, megmondták, hogy milyen társadalmi események, szokások, biológiai folyamatok vezettek oda el, hogy jelenleg mondjuk az európai társadalom zömében tudja a tejcukrot emészteni. Ugyanilyen, hogyha elég adatunk lesz, akkor ugyanilyen jellegű kutatásokat más típusú betegségekre is akár le tudunk folytatni, ami hát aztán megint csak következő lépcsőbe segíthet aztán valamit ennek a betegségnek a jobban, tehát a betegség jobb megértésében.
A kutatás során készült egy arcrekonstrukció is. Erről egy picit még meséljünk a hallgatóknak.
Igen, egy 35-45 éves kora között elhunyt nőről van szó, akit a J-habló csoportja alapján Jelenának neveztünk el, mivel hogy amikor egy arcot adunk egy embernek, valahogy az egy olyan jó érzés, hogy nevet is tudunk adni hozzá. Ő érdekes módon a nagyon kevés női temetkezés került elő ebben az említett a sírokban is, meg a többes temetkezésben is. Ő az egyik. Azt lehetett róla kideríteni, hogy neki igazából nem nagyon távoli területről érkezett, tehát ő valószínűleg egy szomszédos településről kerülhetett ide, ha egyáltalán házasodott. az embertani vizsgálat alapján lehetséges, hogy ő szült is, de neki genetikai leszármazottját így nem tudtuk kimutatni a temető területén, illetve a későbbi temetkezések között sem. Neki a másik érdekessége az volt még, hogy elég furcsa pózban feküdt. Lehet, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a koponyája olyan, tehát a karját így a koponyája fölé hajtották, és ezért maradhatott meg az olyan jó állapotban, hogy sikerült az arcrekonstrukciót elvégezni rajta, ami nagyon izgalmas, mert a Kárpát-medence bronzkorából eddig ez a második arcrekonstrukció, ami elkészült, az első az egy férfié, abban a temetőben, amit Tiszafüred térségében tártak fel, és a Hajdú Tamás kutatócsoportja is foglalkozik vele. És itt tulajdonképpen ez az első női arcrekonstrukció a Kárpát-medence bronzkorából, amihez ráadásul minden szempontból elsőként a mi térségünkben a genetikai eredményeket is fel lehetett használni, tehát a szemszínéről, a hajszínéről, a bőrtonusáról, így Daninak köszönhetően úgy lehetett ezt az arcrekonstrukciót megalkotni, hogy nem pusztán egy fehér gipsz arc néz ránk vissza, vagy pedig egy érzésre elkészített színezés, hanem ennek valódi adatsor van mögötte, hogy miért olyan színű a szeme, a haja és a bőre.
És hogy még szeplős is volt ráadásul.
Igen, és Kustár Ágnes kolléganőnk tudta ezt elvégezni a számunkra, aki sajnos már nincsen köztünk. Ő nagyon sok ilyen hasonló arcrekonstrukciót készített el, és ez számára is egy izgalmas terep volt, hogy Danival ők folyamatosan párbeszédet folytattak, és aztán egy restaurátornő Herceg Zsuzsa segítségével készült el a végső arcszínezés, illetve a hajviselet, ami pedig a kis méretű női szobrocskák alapján egy fonott hajjal készítettünk el.
Már csak egy kérdésem maradt hozzátok, hogy az érdeklődők hogyan tudnak kapcsolódni esetleg a kutatásotokba. Van-e erre lehetőség?
Természetesen van. Mesterképzős hallgatókat, illetve PhD hallgatókat sok szeretettel várunk az intézetünkbe. Elsősorban bioinformatikai témára, de majd Széchenyi Nagy Anna, az intézet igazgatónője majd el fogja mondani, hogy pontosan milyen téma lehetőségek vannak, amennyiben valaki szeretne hozzánk jelentkezni, de egyébként nem csak humán genetikai vizsgálatokat végzünk, hanem például háziállatokat, például lovakon végzünk még ilyen típusú genetikai vizsgálatokat, illetve újonnan szeretnénk egy újfajta irányt elindítani a metagenomikának az irányába. Ilyen jellegű eredmények is vannak, konkrétan erről a lelőhelyről is. Egyébként csak gyorsan visszatérve még arra, hogy a 8 fős tömegsírnak a vizsgálatán lehetőségünk volt arra, hogy vizsgáljuk, hogy valóban járványos megbetegedésben haltak meg ezek az illetők. Helyzet az, hogy hiába lehet genetikailag kimutatni azt, hogy mondjuk egy kórokozó ott volt ezekben az egyénekben. Egyszerűen az arány, amely esetekben ki lehet mutatni archaikus adatsoroknál a kórokozó jelenlétét, az ilyen 10-20% körül mozog. Sajnos ebben az esetben nem sikerült itt kimutatni. Ez persze ugye nem zárja ki egyáltalán, hogy egyébként ne járványos megbetegedésben haltak volna meg, de van egy, és ezt majd szerintem egy következő alkalommal hagyom el, van egy másik holttest, akiből viszont sikerült kórokozó DNS-t kinyerni, és hát ez egy következő izgalmas eredmény lesz majd a jövőben.
Te akkor sok sikert kívánok nektek a következő kutatásokhoz.
Köszönjük.
És köszönöm szépen, hogy itt voltatok és beszélgethettünk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
A hallgatóknak pedig üzenem, hogy találkozunk a következő LTTTK Science podcasten. Sziasztok! Thank you.